Mennyei Atyán, köszönjük, hogy az elmúlt percekben a versek, az énekek segítségével ráeszméltettél bennünket ennek a teremtett világnak a szépségére, ami tőled van, és amit te igen szépnek és igen jónak teremtettél. És köszönjük, Urunk, hogy szeretnél továbbra is bennünket ebben a gondolatban továbbvinni. Kérünk, hogy segíts, mint a te gyermekeid, a te tanítványaid, akik okkal és céllal vagyunk ezen a földön, hogy meglássuk azt is a teremtett világ szépségén túl, hogy mi a mi felelősségünk ebben a világban, amíg itt tartod életünket. Segítsünk, hogy erre hadd tudjunk ráhangolódni az ige hirdetés perceiben is. Amen. Azt gondolom, hogy baptista gyülekezetekben általában nem kell különösebben túl sokat beszélni a Biblia tanulmányozásnak, a Biblia olvasásának a fontosságáról és ennek a hasznosságáról sem a mi életünkben, hiszen legtöbben, vagy szinte mindannyian, legalábbis ebben bízom, hogy mindannyian azért a Biblia tanulmányozásnak valamilyen műfaját, valamilyen szintjét gyakoroljuk odahaza, a mi csöndességünkben, családi körben, vagy egyéni körben egyaránt. És nyilván ebben a Biblia tanulmányozási időszakunkban, és ebben a Biblia tanulmányozási időnkben azért a Bibliához való személyes hozzáállásunk, Isten igéjéhez való személyes hozzáállásunk is azért szépen kialakult, és talán a rutin kapcsán lehet azt is mondani, hogy be is állt egyfajta mederbe. Nagyon nehezen tudunk ebből a mederből egyébként kizökkenni, én magamon is tapasztalom azt, amikor teológián voltam, az egyik legnagyobb kihívás számomra az volt, hogy azt a Bibliát, amit egyébként minden reggel és este úgy olvastam, mint lelki táplálékot, úgy vegyem utána napközben a kezembe, hogy ez egy tankönyv. Nagyon nehezen ment, és amikor kicsikét ilyen száraz teológiát kellett volna mondani, mindig prédikálni akartam, utána megfolyt a történet, szószéken akartam száraz teológiát mondani, amikor teológus voltam, tehát egy kicsikét úgy fölkvarodott bennem minden, mert alapvetően ez van bennünk, hogy a Biblia tanulmányozásunk során kialakult egy olyan hozzáállásunk, egy olyan látásmódunk Isten igéjéből, amit az évek folyamán megtanultunk, megszoktunk, aztán pedig meg is szerettünk nyilvánvalóan. Természetesen Isten igéről azt valljuk, és azt tudjuk, hogy Isten igéje gazdag ige, és Isten igének nagy olyan tulajdonsága, ami semmilyen más könyvnek nincs, mégpedig az, hogy évtizedeken keresztül, egy emberi életen keresztül mindig tud újat mondani számunkra, hogyha egy-egy igéhez úgy közelítünk, ha Isten igéjének azzal a nyitottságával veszünk a kezünkbe, hogy ő akar, mármint az Úr akar bennünket ezek által megszólítani, és megajándékozni. Azonban mi, mint Biblia tanulmányozók, mégis arra szoktunk általában eljutni, mint ahogy mi ketten a lányommal, amikor a vasárnapi hústevest a feleségem megcsinálja, akkor mindig legalább 2 kiló tésztával szokta csinálni, mert nekünk az a szokásunk, hogy mi mindig a levet éppen csak egy picit töltünk a tányérba, aztán megpakoljuk jó tésztával, és minden más, amit egyébként megfőzött hozzá a feleségem, azt úgy általában úgy félretoljuk, mert hát a tésztája a legjobb. Nem tudom, ki van így egyébként ezzel a dologgal. De hát ugye egy húsleves, az tudjuk, hogy sokkal több mindenből áll. Van benne hús is, meg van benne zöldségféle is, meg van benne nagyon sok minden. De hát akik megszoktuk azt, ugye, hogy a húslevesben a tésztája a legfinomabb, nagyon nehezen tudunk ráállni arra, hogy a húsleves többből is áll. Egy picikét ebből a vasárnapi képanyagból, hogy már most a versekről volt szó, és hát én nem tudok ilyen szélciterre lenni, de hát azért mégiscsak valamilyen módon, hogy eljussunk erre a igazságra, hogy Isten igéje az valahogy úgy néz ki, elnézést kérek ezért a nagyon sántító példáit, mint egy jó húsleves, amit a háziasszonyok elkészítenek, amiben nem csak tészta van, hanem van benne nagyon sok minden más is. És igazából az lenne ennek a mai délelőttnek az egyik nagyon nagy kihívása számunkra, akik mondjuk szeretjük a tésztát a húslevesben, hogy egy picikét mást is pakoljunk bele, és próbáljuk megízlelni, hogy milyen is az. És hát rájövünk arra, hogy valóban Isten sokkal gazdagabbá tette, és gazdagabbá akarja számunkra tenni az ő igéjét, mint ahol sokszor mi azzal megelégszünk. A Bibliának ez az igevers, amit felolvastam a testvérek előtt, a Római Levél 8. részének 19. verse, egy tipikusan olyan vers, amiről nyugodtan elmondható az, hogy a Bibliának talán az egyik leggazdagabban értelmezhető és leggazdagabb igeverse, amire jellemző módon mi tipikusan csak általában egy üzenetére szoktunk rákattanni, mint a húsleves tésztára mi, és azt mondjuk, hogy igazából ennek az igének ez az üzenete, ez erről szól, ezt kell elfogadni, egyébként igaz is, tehát ez nagyon jó, ez nekünk tetszik, kellően evangéliumi, kellően baptistás is természetesen, és ez azért mindig inspirál bennünket arra, hogy ezt az igeverset elővesszük, hogy ez mindig aktuális. Szeretnék természetesen erről a tésztáról is beszélni ezen a mai délelőttön, szeretném ezt is megemlíteni, de nem csak erről szeretnék, hanem szeretnék másik két, talán kevésbé alkalmazott nézőpontot is hozzáilleszteni ez az igevershez, és ennek a mondani valójához, mert azt gondolom, hogy a nagyon sok közül, a nagyon sok nézőpont közül ezek is aktuálisak lehetnek, különösen így a mostani tavaszi délelőtti istentiszteletünk üzenetének a tekintetében. Nézzük meg ezt a három nézőpontot röviden, amit Isten igéje alapján szeretnék a testvérek elé hozni. Az egyik az talán kimondottan kapcsolódik ahhoz, amiről eddig szó volt, az énekkar, illetve a költemények által, amiket hallottunk. Mégpedig ugye, amikor a teremtett világról beszélünk, akkor beszéljünk valóban a szó szerint értett teremtett világról. Nem nagyon szoktunk mi baptista gyülekezetben általában erről túl sokat beszélni, mert ugye mi kellően lelkibek vagyunk annál, hogy belevesszünk, amit általában a költőknek szoktunk meghagyni, hogy valamilyen szép, pacsirtadalos és egyáltalán a természet szépségéről szóló dolgokat halljunk szószékről, hanem mi általában rögtön ilyen direkt módon belemegyünk a direkt misszióba, és nem nagyon beszélünk arról, ami végülis mégiscsak része a direkt missziónak, a lélekmentésnek, a teremtett világnak a kérdése is. És igazából ez lenne az első olyan gondolat, amit szeretnék a testvérek elé hozni, hogy a hívő ember feladata közé, amikor lélekmentésről van szó, akkor nem feltétlenül csak az ember és ember kapcsolatában kell gondolkoznunk, hanem gondolnunk a lélekmentés tekintetében arra a fajta megőrző szolgálatra, ha lehet ilyen szót használni, ami a teremtettség tekintetében kell, hogy egyre inkább fontossá váljék mindannyiunk számára is. Mielőtt még a testvérek azt gondolják, hogy valamilyen zöld pártnak a képviselői akarok lenni ezen a mai délután, és valamilyen természetvédelmi szolgálatnak a szócsöve akarok lenni, akkor szeretném mondani, hogy nem így van. De sokkal inkább azt szeretném a testvérek elé hozni, hogy amikor azt mondja a Biblia, és arról tanít bennünket, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, akkor kicsikét érdemes belegondolnunk abba, hogy amikor a Teremtő Isten megalkotta ezt a világot, és megteremtette a természetet, akkor ugye ezzel kapcsolatosan a Mózes könyvében mit is olvasunk, hogy az ember pozíciója az ugye az micsoda a teremtett világ tekintetében? Az, hogy őrizze és gondozza. Ugye? Őrizze és gondozza. Ez volt az édenkert tekintetében az embernek a küldetése. És én azt gondolom testvérek, hogy az Istennek, a teremtő Istennek ma sem mindegy az, hogy az édenkert utódjának is tekinthető teremtett világ az igazából kinek a kezében van. Olyan emberek kezében van-e ez a világ, a teremtett világ, akik Isten számára elkötelezettek, és azt a fajta gondolkozást, és azt a fajta magatartást viszik tovább, amit Isten a teremtésben ennek a világnak igazából szánt, vagy pedig olyan Isten nélkül, és Isten felé nem elkötelezettek emberek kezébe kerül, ami lepusztítja, ami tönkreteszi, ami kifosztja, és igazából elkorcsosítja ezt a teremtettséget. Úgy tűnik testileg, hogy a Róma 8.19-nek, minthogyha ez egy olyan szunnyadó és idáig nem igazából aktualizált igazsága is lenne, és üzenete is lenne, amivel eddig nem nagyon foglalkoztak az Isten gyermekei. Mert hát ugye az első században, amikor ezek az igék íródtak, ugye nem nagyon beszéltünk még környezetszennyezésről, nem nagyon volt ilyen, de most, amikor itt vagyunk a 21. század első évtizedében, akkor azt látjuk, hogy olyan mértékűvé vált a természetnek a rombolása és pusztulása, ami igazából az ember önmegsebbisítő szintjére is eljutott most már lassan, akkor hirtelen ez az ige ilyen szempontból is elkezd aktuálissá lenni. És igazából azt szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy úgy látszik, hogy nekünk hívő embereknek nem csak a vasárnapi hitéletünknek a dolgaiban van tennivalónk, és van körülnézni valónk, hogy vajon, amit vasárnaponként az imaházban hallunk ige hirdetésekben, hogy bátorít bennünket egy-egy énekkari szám, akkor ebben vajon hogy állunk, hanem időnként, ha ritkán is, de érdemes ebben is elgondolkoznunk, hogy amikor a teremtett világgal való kapcsolatunkról beszélünk, akkor vajon milyen tennivalóm van nekem? Milyen tennivalóm van nekem, aki Isten gyermekének vallom magam, aki Isten fiaként próbálom megélni azokat az igazságokat, amiket a Biblia számomra elém hoz egy-egy vasárnapi istentiszteletben, de vajon ez a fajta gondolkozásom át tud-e jutni az olyan egyszerű hétköznapi dolgok tekintetében is, ami szorosan összefügg mellesleg a Teremtő Isten munkájával és megbecsülésével, hiszen ő alkotta ezt a világot, és ő nem pihen, nem úgy magára hagyta ezt a világot, hanem ő gondozza és ápolja, és hogyha ő ezt teszi, és erről tudósít bennünket a Biblia, akkor mi még nem eshetünk neki ennek a természetnek, hogy aztán igazából innen ez teljesen mindegy, mi fog majd történni. Istennek az a célja, ami Biblia tanulmányozásainkkal, hogy tágítsa azt a látásunkat, ami mondom időnként be tud nagyon jól ülni egy ilyen mederbe, és nehezen tud kizökkenni. Lehet, hogy e tekintetben most Isten éppen ezt szeretné tenni, hogy táguljon a teremtett világ tekintetében, ami hozzávaló viszonyunk tekintetében, ami magatartásunk és igei látásunk. A másik gondolat, ugye az a bizonyos ismert gondolat, amit azt mondom, hogy mindannyian ezt gondoljuk erről az igéről, és ez az, ami igazságként van előttünk, amikor a teremtett világ szava alatt az igének azt a fajta pólust éltjük, amikor olyan emberekről van szó, akik Isten nélkül élik az életüket, akik Istentől távol és a kárhozatba sietve, vagy kározatba tartva vannak körülöttünk ebben a világban, és ezzel szemben vannak az Isten fiak, akik Istenben bízva, Istennek hisznek, és igazából az ő igéje szerint próbálják ugyanazt az életet élni ebben a világban. És e tekintetben ugye van egy olyan fajta megközelítési mód, ami persze sok gondolkozást és sok gondolatot vett föl, ha picit belegondolunk ebbe, hogy azt mondja ez az ige, hogy ez a teremtett világ, tehát az Isten nélkül élő emberek csoportja, ami egy nagyon nagy csoport, ugye, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, azaz a hívőknek a megjelenését. És azt mondtam az indőtestvéreknek, hogy ez meglehetősen sok gondolatot vett föl. Hát ugye, mi lehet ez a gondolat? Nagyon sokszor mondtam én is gyerekkorom, amikor erről hallottam prédikációkat az otthoni gyülekezetben, és ugye ment a föltüzelése a gyülekezetnek a lelkipásztor részéről, hogy testvérek, akkor utcu neki, mert hát ugye vár ránk ez a világ. Egy idő után elkezdtem azon gondolkozni, már gyerekként is, hogy hát milyen jó volt és milyen könnyű volt Pál apostolnak, hogy akkor ezt így leírta, hogy őt nyilván sovarogva várta a világ, és bezzeg ma milyen nehéz. Mert ez ma abszolút nem így van. Aztán, ahogy nagyobb lettem, és a teológiára kerültem, és elkezdtem egy kicsikét jobban több információt megtudni Pál apostol koráról, akkor igazából az van bennem azóta, hogy igazából hogy is néz ez a sóvárgás igazából ebben a világban, mondjuk hogy nézett Pál apostol korában. Mi volt akkor ott? Szeretném igazából még kicsit korábbról kezdeni az Úr Jézusnál. Az Úr Jézus, amikor tanított, tömegek jöttek utána, és megjegyzett az ige, ez egyik helyen az evangélium, hogy amikor is befejezte a tanítását, akkor a tömeg elfordult tőle, mert igazából nem tetszett, amit mondott nekik. Annyira, hogy Jézus a tanítványokat is oda ment azért, és azt mondta nekik, hogy talán ti is el akartuk menni. De talán tehát bennetek is megfordult, hogy ez a nagy tömeg, ami lemorzsolódott egyik napról a másikra rólunk, ti is úgy gondoltátok, hogy most már nincs értelme is, inkább elmentek? János evangéliumának az első fejezete, amikor az a sajátságos kajácsonyi történet van leírva a Bibliában, ott ugye van egy olyan mondat, azt mondja János, hogy az övéi közé jött, mármint Jézus, de az övéi nem fogadták be. Minimum hűvös a fogadtatás, nem pedig sóvárgó a fogadtatás. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be, és hogyha Jézusnak az életének a végére gondolunk, hogy végezte a megváltó? A Golgotai kereszten végezte. Megfeszítették az emberek. Pedig ő az Isten fia volt, és másképpen volt az Isten fia, mint mi. Másképpen volt az Isten fia, mint mi. És mégis nem sóvárogva várta ez a világ. De nézzük meg Pál apostolt. Pál apostolt hányszor megkövezték, hányszor megütlegelték, hányszor kizavarták, aztán a végén pedig ugye mártírhalált is kellett neki halnia, szintén ugyanezért az ügyért. Hogy is van akkor ez a sóvárgás, testvéreim? Valóban úgy van, hogy sóvárogva várja ez a világ? Az Isten nélkül élő emberi csoportnak a világa, az Isten fiainak a megjelenését? Úgy látszik ma, hogy nem így van. Helyesen ma sem így van. Nem volt így 2000 évvel ezelőtt sem, és nincs így ma sem. Nyilván oka van annak, hogyha ez a világ nem várja sóvárogva az Isten fiaknak a megjelenését. És ennek több oka lehet. Az egyik oka lehet az, hogy az Isten gyermekei nem olyanok, mint amilyennek lenniük kellene. Ha egy picit visszagondolunk Jézus Krisztusra és Pál apostolra, akkor ők azt gondolom, hogy ők mindenképpen olyanok voltak, amilyennek lenniük kellett az Isten fiaknak. Sokkal jobban, mint mi talán. És mégis azt látjuk, hogy a fogadtatás az meglehetősen hiányos volt akkor. A másik ok, hogy igazából az Isten gyermekei jól vannak jelen ebben a világban, csak éppen az ellenséges közeg az, amely közömbös, vagy éppen egyenesen ellenséges az Isten gyermekeivel szemben. Miről van szó? Hogyan értsük ezeket a dolgokat, testvéreim? Azt látjuk, hogy ez a világ, amelyben élünk, soha nem volt egységes gondolkozásban, hozzáállásban sem. Voltak ilyenek és voltak olyanok az emberek között. Természetesen a többség arra ma is elmondható azt, hogy nem igazából várja sóvárogva az Isten fiainak a megjelenését, de vannak közöttük olyanok, és lehetnek közöttük olyanok, akik viszont igen. Akik viszont igen. Akik nem kiabálnak, nem feltűnősködnek, nem lehet, hogy nagyon is csöndben vannak, de valahol várják azt, hogy az Isten gyermekei, az Isten fiai megjelenjenek. Az Úr Jézusnak volt egy tanítványa, úgy hívták, hogy Filep. És ugye a testek ismerik az András missziót, ugye, mert azt tudom, hogy ismerjük itt az András missziónak a lényegét, nem tudom, hogy ismerjük-e a Filep missziónak mi a lényege. Mi a Filep missziónak a lényege? Ha nem tudjuk, vegyük elő Bibliánkat, és lapozzunk János evangéliuma első részének 48. verséhez. János evangéliumának első részéből a 48. verset szeretném a testetek előtt felolvasni, és ebből kiderül, hogy mi a Filip missziónak igazából a titka. Mindjárt meg fogom találni ezt a fejezetet. A következőt olvassuk. Nátánael megkérdezte tőle, mármint Jézustól, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp ide hívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Mi a Filip missziónak a lényege? Hogy mielőtt Fülöp odament volna Nátánaelhez, azelőtt már mit csinált Jézus? Tulajdonképpen kiszemelte magának. Kiszemelte magának. Nagyon sok ember volt Nátánael körül, nem Nátánael volt ott egy szál magában az a fa alatt, sokan voltak, de mielőtt Fülöp odament volna, Jézus kiszemelte a sok ember közül azt az egyet, aki ez Fülöp, mint Isten gyermeke, mint az ő tanítványa, odament, és oda hívta. Kedves testvéreim, én azt gondolom, hogy amikor ebben vívódunk, és ebben azt gondolom, hogy gyülekezeteket lehet tönkretenni, meg egész egyházakat, amikor nagy nevű evangélisták jönnek ide hozzánk nyugatról, meg össze-vissza, és mondják azt, hogy missziózni, 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 és zavarnak bennünket mindenhova, és piszon, hogy a fluktuáció egyébként a tanítványok között, mert kiégnek idő előtt, mert belemegyünk olyan dolgokba, ahol nincsen semmi dolgunk. Mert a misszió egy olyan dolog, ahol bizony kell időnként látni a gyülekezetnek, kell időnként látni a tanítványnak a gyümölcsöket. Ha nincsen sikerélmény, elnézést kérek, hogy ilyen mondatokat mondok, ha nincsen sikerélmény, meg lesz a kiégés. És eltelik egy kis idő, és nem akarunk missziózni, nem akarunk bizonyságot tenni, nem akarunk már hívogatni sem, mert annyi kudarcot éltünk már át. Annyiszor kaptunk nemet, annyiszor kaptunk cinikus mosolyt, annyiszor kaptunk már talán keményebb, melegebb időkre, helyekre való elküldést, hogy takarodjunk, nem csináljuk. Nincs nekünk erre szükségünk. A mai világban, testvéreim, igazából ha lehet ezt mondani, a Filip missziónak azt a fajta lényegét kéne meglátni, hogy úgy kéne ráhangolódnunk az Úr Jézusra, hogy akiket ő kiszemelt, azokhoz tudjunk oda menni. Azokat tudjuk megtalálni a nagy tömegből, akiket meg lehet szólítani, akiket el lehet hívni, akinek bizonyságot lehet tenni. És ez nem olyan, mint a egyszeri amerikai western film, ahol össze-vissza lövöldöznek a cowboyok, aztán mindenki meghal, mégis mindig eltalál valaki mindenkit. Hanem ez nagyon is olyan, amikor meg kell látnunk, és meg kell keresnünk, és rá kell hangolódnunk, ami megváltunk ilyen jellegű küldés és hívó szavára, hogy a nagy tömegből, amely elutasító ma is, és ezzel nem kell csodálkozni, meglássuk és megtaláljuk azokat, akik viszont valóban sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Én azt gondolom, hogy a missziónak az egyik fő titka ez. Ha misszióról beszélünk, ha lélekmentésről beszélünk, akkor ez a titka, amikor nem a mi bravúrunk, nem a mi csodálatos, meggyőző képességünk fogja az embereket az Isten házába hozni majd, hanem pontosan az történik meg, hogy amikor Jézus Krisztusra ráhangolódunk, akkor ő megmutatja nekünk, hogy ki az, akit ő már elkészített, akit ő már előkészített arra, hogy bizonyságot tegyünk. Mert ő se akarja azt, hogy bárki közülünk, vagy az egész gyülekezet belefáradjon abba a kudarcba, hogy mi csak folyton olyanokra fecséreltük el az erőnket, mert belelovaltak bennünket, mert mi mindig nem vagyunk elég jó misszionárusok, mert mi mindig nem vagyunk elég sokan, hogy igazából az egészbe belerokkanjunk. Ő nem akarja ezt. Ő azt akarja, hogy ráhangolódva és rákoncentrálva ne vaktába tüzeljünk, ne vaktába lövöldözzünk, hanem megtaláljuk azokat a Nátánaeleket, akiket az Úr Jézus meg tudott látni, ki tudott szemelni, hogy hozzáküldjön bennünket. A harmadik gondolat, amit igazából szeretnék a testvérek elé hozni, ez egy nagyon megdöbbentő nézőpontja ennek az igének, és ez főleg egyetlen szóra összpontosul, erre a bizonyos megjelenés szóra. És ennek a megjelenés szónak két jelentése van a Bibliában. Az egyik ez maga a megjelenés, amit itt szó szerint olvasunk, a másik pedig a lelepleződésnek a szava. Ugyanezt a szót olvasok a görög eredeti Bibliában itt is, meg a jelenések könyvének az első részében is, amikor az Úr Jézus önmagát leplezi le János előtt a jelenések könyvének az elején. És hogyha e tekintetben és ezzel a kifejezéssel olvassuk el ezt a mondatot, akkor egy nagyon megdöbbentő mondattá válik számunkra ez a bibliai igevers. Mert akkor ez szerint ez úgy szól, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a lelepleződését. Lelepleződését. Sóvárogva várja az Isten fiainak a lelepleződését. Milyen értelemben várja ezt a lelepleződést? Hát olyan értelemben véve várja ez a világ, hogy végre derüljön már ki az, hogy amiben ezek a hívők hittek, az igazából nem igaz. Derüljön már ki végre az, hogy rosszról tettek, és mi döntöttünk jól, akik ennek a világnak minden örömét és minden gyönyörét és minden percét kielveztük, és nem nekik van igazuk, hanem nekünk. Mondja ez a világ. Ugyanakkor jelenti azt is ez a gondolat, hogy az Isten fiai számára, illetve a világ fiai számára az egy óriási vágy, hogy végre hulljon már le az álarc a hívőkről. Hulljon már le az álarc, a szenteskedésnek az álarca. Hogy nem olyan jók ők, mint amilyenek mondják, meg bemutatják magukat előttünk. Hulljon már le az álarc. És kedves testvérek, kedves gyülekezet, ez a fajta verziója ennek az igeversnek. Pedig arra tanít bennünket, hogy éljünk úgy, hogy ne legyenek rajtunk álarcok. Éljünk úgy, hogy ne legyenek rajtunk álarcok. Hogy aki én vagyok, és aki látszok, hogy ez vagyok én, legyek belül is olyan. Ne legyenek álarcok, hanem legyünk, ha már versekről volt szó, azt hiszem, hogy Turmezei Erzsébetnek van egy ilyen verse, ez a Templomablak című vers, ami ugye arról szól, hogy a templomablakra ugye szentek voltak fölfestve, és egy kisfiú másnap az iskolában, amikor ezt látta, akkor a tanár megkérdezte, hogy kik azok a szentek, és akkor ez a kisfiú jelenkezik, és azt mondja, hogy azok, akiken a nap átsüt. Hát amikor belépett a templomba, akkor ugye kívülről a nap megvilágította, és átsütött rajtuk a fény. Azok a szentek, akiken a nap átsüt. Legyünk olyanok, akiken nincs álarc. Mert hogyha a missziót álarcos bállá rendezzük, akkor bocsánatot kérek, de igazából nem előnyére, hanem kárára veszünk a missziónak. Ez a világ sok mindent vár, ilyen szempontból lelepezést is vár. Hát én kívánom azt, hogy ne sikerüljön nekik, hanem legyen olyan az életünk, hogy valóban ez a lelepleződés ilyen értelembe véve mégiscsak megjelenéssé tudjon válni a mi életünkben. Kívánom, hogy így legyen. Amen.